Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! A Millás reggeli szól a rádió készülékekből, melyek a Rádió Café 98.0-ás frekvenciára vannak hangolva. Köszönti az egybegyűlteket a két műsorvezető, Ács Gábor.
És Mihálovics András.
0630 6-os, 980-980, SMS és WhatsApp és Viber számunk is ez, ide lehet üzeneteket küldeni, de nagyon sok dolgunk van most, úgyhogy vágjunk is bele, most következő rovatunkba hallgatsak.
Ha sinem megy vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!
Ha voltál már Törökországban?
Még nem.
Akkor most fogsz kedvet kapni, úgyhogy hát legalábbis remélem. Én már hiába mesélek neked, mert én már voltam, de most itt van velünk a vonalban Gökçe Hicsilmaz, vezető, idegen vezető a Sun and Fun Holidays-nél, és ha jól sejtem, akkor most is Törökországban érünk el, ugye? Jó reggel, szervusz!
Igen, szép jó reggelt, Magyarország, üdvözlök mindenkit, Törökországból.
Meghökkentően jól beszélsz magyarul, török származású, török nevű, vagy honnan a tudás?
Hát, ez a jó beszélgetés egy túlzás dolog, megpróbálom. Családi kapcsolatok miatt 90-es években voltam Magyarországon, összesen 3,5 év maradtam. Ebben az időben magyar nyelvet tanultam.
Aha, és akkor megmaradt, és akkor végül is hasznosítod a szakmában ezek szerint, tehát magyar csoportokat.
Fantasztikus nyelv, fantasztikus nép, azért büszkeségkel tartom.
Az miért van, hogy a törökök mindig megismerik, hogy magyarok vagyunk? Tehát az egyedüli ország a világon, ahol rájönnek és rád köszönnek, hogy te magyar vagy.
Hát azért, mert az szerintem a történelmi tanulásunk Etelközből kezdődik, és erre megkészülünk, az egy ilyen rokonsági kapcsolatunk van. Török-magyar, magyar-török mi részünkből. Rokonák vagyunk.
Oké. Okay. Nos, nálatok milyen típusú utazók kiket kalauzoltok ti? Tehát jellemzően, hogy milyen családokat, vagy párokat, fiatalokat, most időseket, milyen utasaitok vannak?
Török riviéri részen dolgozom. Aha. Aztán neki itt napsütés, szállodák és a gyönyörű környezetről van szó. Itt mindenféle vendég jön, családok, fiatalok, barátsági társaságot, idősebbek, de attól függ, milyen időben vagyunk. Például mi április 2-án kezdettünk a szezonra, akkor inkább a fiatalok és nyugdíjasok voltak. És utána jött húsvétkor, akkor gyerekes családok jöttek. Itt minden családra való a szállodák megvannak. Van olyan szállodák, 16 fölöttiek csak tudnak menni, stb. Itt minden lehetőség van.
Aha. Ugye fapados járat az csak a főidényben van, viszont a charterek már korábban indulnak. Áprilisban mivel mennek az emberek? Vagy a charterek már, vagy menetrend szerinti járattal is érkeznek? Hogy utazunk?
Inkább a charter járatokkal szoktak jönni ide.
Aha.
Az a Sun Expressnek a charter járataival szoktak jönni, és 2,5 óra alatt lehet Törökországba érkezni. Én mindig azt mondom, 2,5 óra alatt ilyen ellátás, ilyen levegő, ilyen árba csak Törökország.
És egy Antalya egyedül, vagy máshova is vannak most már járatok? Mert Antalyát tudjuk, hogy a többség oda megy.
Más Isztambul is, Izmirben is vannak, de legtöbb charter járatok Antalyába jönnek. Uh-huh. Ez a charter járatokban elsősorban Antalya. Igen.
Ha valaki ilyen botor módon nem tájékozott Törökországot illetően, és szeretne egy első és meghatározó benyomást szerezni az országról, melyik térséget ajánlanád, és miért?
Most, ha ilyen időkorból beszélünk, az nyári szezonban, akkor az a török rivieri részen Alanyától kezdve végig kiemelik mindenhova lehet menni, mert most a szállodák, ellátás, tenger, és itteni kirándulásokat kell elvezni. Ha télen beszéltünk volna, akkor körutakat mondtam volna, de most nyári szezon, inkább török rivieri rész.
Uh-huh. Mikor kezdődik ott a szezon, és mikor emelkednek az árak? Tehát hogy működnek? Mert van olyan ország, ahol már június elejétől van, ahol kimondottan csak a július második fele Törökországban. Hogy néz ki?
Mi áprilisban kezdettünk a szezon, és most az júniusban lassan-lassan fő szezoni irányba megyünk, nyilvánvaló árakat kicsit felemelkednek, és október végéig, az november elejéig a szezon menni fog.
Uh-huh. És melyek a legnépszerűbb célpontok? Gondolom Antalya környéke elsősorban, de hogy miket tudnál még kiemelni, akár ilyen csendesebb vidékeket, nyaralóhelyeket a török partszakaszon, Riviera?
Én igazán az a Belek-Antali részen a szállodákban szoktam járkálni az idegenvezető szerint. Az a színvonalos és jó minőségi szállodák, de Szidé, Alanya, hát mindenhova lehet jönni. Ez mind jó szállodák. Török ellátásban mi büszkesekben vagyunk.
Aha, oké.
Okay. A török ellátás szerintem az világnak egyik példája.
Az a speckó török fagyi, amit mindenhol árulnak Antaliában.
Igen, kecskefaglát.
Az hogy készül? Az mikor? Igen. Ez zseniális.
Hát nem lehet adni a recepciát, mert az törökökre való dolog.
Ja, na de hát rokonok vagyunk. Hát rokonok vagyunk.
Ebben igazat van. Tényleg én se tudom, de az a benne egy orkid virágból készül, az igazán elsősorban. Második sorban többször levegővel találkozik, mert folyamatosan keverésben van a faglat, ettől azt még keményebbik.
Aha.
Ez egy speciális, egy török faglat.
Uh-huh. Neked egyébként, hogy mi a feladatod? Tehát már amikor megérkeznek a idegenvezetőként az utasok, akkor már kísérgeted őket a szállodákba is, vagy kimondottan a fakultatív programokat vezeted?
Na, most éppen egy fakultatív programban vagyok, az a Manavgati hajókirándulási programot vezetem. Én az a Szenemfamban most az 14. évem elmúlt, az 15 éve majd dolgozom ebbe a székbe. Mi 12 idegen vezető szerint dolgozunk. A repülőtéren, a köztünk pár ember mindig repülőtéren van, amikor érkeznek a magyar vendégek, akkor köztünk valakivel mindenképpen találkoznak. És utána minden vendégeknek egy időpontot adjunk, egy brosűr, és rajta a következő napi találkozási időpont, és akkor szállodákba megyünk, ott vendégekkel találkozunk, a problémák vannak, ezeket intézünk, mesélünk az, hol, mit érdemes, mit csinálni, szállodai szabályokat, környezet, visszaúti kapcsolat, a telefonunk 24 óra nyitva van, bármikor tudnak hívni, és ha fakultatív kirándulásokra jelentkeznek, akkor vezetünk a fakultatív kirándulásokat is. Mm-hmm. Nálunk mindenki mindenhol. Én például most kirándulás vezetem, holnap repülőtéren leszek, következő nap az infóra megyek. Azért nálunk az mindenki mindenhol
dolgozik. Egyik nap ez, másik nap az. Aha.
Igen, én hivatalos idegenvezető vagyok, azért szeretem ilyen, ami országomról információkat adni, ilyen kirándulásokra például Manavgat, Green Canyon, stb. Inkább ide hivatalos idegenvezetők jönnek. Nagyon erős idegenvezetős csapatunk van, és transzferes dolgozóink is vannak, és mi vendégeink mindig magyar idegenvezetéssel kapnak ezt a szervizt.
Melyik a legnépszerűbb, vagy mik a legnépszerűbb ilyen kirándulások, fakultatív programok? Nekem egy olyan hajókirándulás tűnik, hogy török Maldív sziget, vagy valami ilyesmi volt a becenevel.
Igen, az akkor Kemeri részen voltál. Uh-huh. Igen, a Kemeri részen, igen. Török Maldív szigetekre nevezünk, ez egy ilyen tengeri hajókirándulás. Mi legtöbben az magyar idegenvezetőssel tengeri hajókirándulásokban Green Canyon és Manavgat vezetünk, aha, mert nagyon sok magyar vendég a tengeri betegség miatt nem akarnak a tengerbe indulni, azért az kanyonba vagy folyón ez sokkal, aha, jobb nekik, és nyilvánvaló az kirándulásokban nem csak hajókirándulás van, benne több látnivaló dolgok vannak, például mi 45 perc előtte itt találkoztunk vendégekkel, egy dzsámiről beszéltünk, iszlámvallás, stb. Most ők ebben a fotoszünetben vannak a dzsámiban, és utána innen Manavgati vízesést fogunk nézni, onnan shoppingolásra fogunk menni, és utána olyan hajókirándulásunk lesz, igazán a folyón lesz, de egy idő múlva tengerrel fog találkozni ezt a folyó. Mai nap egy ilyen kirándulás vezetünk. Aha. Holnap van a Green Canyon kirándulásunk, ez is magyar vezetéssel lesz. Néha vendégek ilyen egész napos programokra nem akarnak menni. Hát ilyenkor nyilvánvaló Delfin Show, akvárium, Baki Safari. Itt nem csak tenger van. Szerintem voltál itt, azért tudsz. Itt gyönyörű Taurus hegyek vannak. Itt gyönyörű tenger van. Itt gyönyörű kanyonok vannak. Azért Törökországban nem csak a tenger és szállás, mindenféle kirándulásokat lehet vezetni.
Aha, és hát akkor meg a gasztronómia, tehát arról aztán mesélhetnék az étkezési élményekről jó sokáig, de akkor egy utolsó kérdéssel van időnk. Most 25-ben mi, ami ki tudnál emelni, akár újdonságként, akár egy a legfontosabbként, ami szerinted most egy vonzó lehet és kedvet csinálhat?
Én azt mondanám, aki még nem járt Törökországban, annak most tényleg érdemes ide jönnie. Gyönyörű hegyek vannak, finom ételek, kedves emberek, és jó idő. Mi pedig ott vagyunk, segítünk mindenben, magyarul és bármikor. Az vendégek tényleg a telefonon bármikor tudnak hozzánk szólni. Nem kell izgulni, minden meg van szervezve, de mégis szabadnak érzik a magunkat. Aha. A vendég azt mondja, szabad akar lenni, akkor erre is engedjünk nyilvánvaló. Sokan utaznak velünk először, de aztán visszajárnak nekünk. A Szenent van ma, ezt nagy büszkeségkel mondom. Nagyon sok tős vendégeink vannak. Uh-huh. Minden éve újra-újra velünk jönnek, ez nekünk a büszkeségünk.
Aha, oké, hát gratulálunk ehhez, és kívánjuk, hogy így maradjon. Reméljük, hogy akkor...
Igen,
fölhívtuk a figyelmet arra, itt egy kedvet csináltunk ahhoz, hogy Törökországot látogassák meg. Nekem is óriási élmény volt, és vágyom vissza.
Igen,
hamarosan majd ismét.
Ellátás is, az levegő, emberek, az egybe fantasztikus.
Ez így van.
Mint a Magyarország.
Igen. Nagyon szépen.
Én millió puszit küldöm Magyarországra szívből.
Jaj, de kedves.
Nagyon sokszor nem idegen vezetőnek nevezem a magamat, testvérvezetőnek. Nagyon köszönöm Magyarország és millió pozit, jó?
Köszönjük, átadjuk mindenkinek.
Átadjuk és mi is küldjük mindenképpen. Köszönjük, jó munkát, szép napot, szervusz.
Jó, köszi, szia.
No, hát az elmúlt percekben a Sun and Fun Holidays vezető idegenvezetőjével, Gökcse Hicsilmazzal beszélgettünk.
Hányiba hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli.
Gyors témaváltás következik, de maradunk az utazási tematikánál. Bárány Ákos van itt, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Sokat, ugye te, múlt héten tettem egy kijelentést így saját kútfőből, hogy... Az eddigiek alapján a késés, kevesebb késés lesz, és jobb lesz a közlekedési helyzet a tavalyihoz képest. Minden jel erre mutat, és hogy komoly változások és pozitív elmozdulások voltak ugye a Hungarokontrollnál is, de a legjobb, hogyha ezt első kézből tőled tudjuk meg, és tudjuk megkérdezni, hogy pontosan mik is ezek a változások, de először nézzük a számokat, mert azok, ha abból indulunk ki, hogy nagyobb forgalomnál nagyobb az esély a késésekre és a fennakadásokra, akkor az pont nem abba az irányba mutat, nem a pozitív irányba mutatna, de hogy erre válaszintézkedések születtek, erről mindjárt domálunk. Viszont mit mutatnak a számok, tehát hogy néz ki a forgalom az idei első, most már 4 vagy majdnem 5 hónap adatai alapján?
az első 4 hónap adatai alapján azt látjuk, hogy egy robosztus forgalom növekedés közepén vagyunk. Csak hogy egy érzékletetésképpen 2023 júniusában volt akkora forgalom a budapesti repülőtéren, mint most januárban. Tehát egy óriási növekedésről beszélünk.
2 éve a nyári csúcsban, mint most a...
Igen,
az általában az éven belül mélypontot jelentő.
Igen. Igen, és hogyha az átrepülő forgalmat nézzük...
Ez a leszállás volt eddig.
Így van,
ez a budapesti lefelszállás.
Igen, az átrepülő forgalmat nézzük, akkor pedig 2019-ben, tehát a járvány előtt volt nyáron akkor a forgalom, mint most januárban. Tehát ott a visszarendeződés és ez a növekedés ez egy kicsit lassabb volt, de annál jelentősebb.
Viszont nagy megugrás volt, amikor a háború kitörése után a terelések Magyarország felé hoztak olyan forgalmat is, ami eddig nem fölöttünk repült, ugye?
Így van, hogy Ukrajna és Oroszország fölött nem repülnek most a gépek, és mi, mint a legnyugatibb szomszédok, hát egy szűk átjárót képezünk, és ezek a gépek mind itt haladnak el. Például mondjuk egy Helsinkiből Dubajba tartó járat, az korábban mondjuk Oroszország területe fölött repült át, most az mind Magyarország felé kerül, de egyébként, tehát hogy olyan meglepő járatok is erre mennek, amit korábban kollégák nem is irányítottak. Ez mind a háború miatt van. Ez a keleti szektor egyébként a magyar légtérben, ez durván mondjuk Szabolcs megye fölötti részt kell itt érteni, ez túltelítődött az elmúlt időszakban. Viszont hoztunk intézkedéseket annak
érdekében. Szabolcs fölött van nagyon nagy forgalom átrepülésben.
Igen. Hát ugye
a nyugat-kelet irány az úgy...
Igen, a légitársaságok ugye ott mindig a legrövidebb útra törekednek, és ugye ahogy elkerülik, ahogy csak el tudják kerülni.
Ami Ukrajna.
Igen, ez ott megy át ebben, abban a zónában.
És akkor hirtelen balkanyar, és akkor úgy...
Igen,
így. Mennyi lesz az idei növekedés? Most mi a prognózistok?
Úgy látjuk, hogy ebben az átrepülő forgalomban, tehát akik csak érintik Magyarországot, de egyébként ez egy robosztus mennyiség, itt 12%-os is lehet akár a növekedés. A budapesti repülőtérnél meg még akár 15%-os is lehet.
Ezeknek az aránya milyen egymáshoz képest? Tehát mennyi az átrepülés, és mennyi a kik itt leszállnak, felszállnak?
Úgy látjuk, hogy idén akár ilyen 1 millió is lehet az átrepülőgépek száma, ami csak Magyarország fölött repül át. A budapesti légikikötő forgalma azért ennél alacsonyabb értelemszerűen, ott azért mondjuk egy ilyen 150-200 ezeres.
Hogy lehet ekkora forgalmat kezelni? Mert ez ilyen egyik napról a másikra, ugye a háború kitörése miatt jött, lehet látni, hogy egy piaci alapú robosztus növekedés is van, és nyilván a légi irányítónak az az érdeke, hogy mindent megtegyen erre, de hát ettől nem lesz több légi irányító, aki effektíve amelót végzi ebben az egészben. Hogy lehet ez szervezéssel, vagy más országok is beszállnak a légi irányításba? Hogy kell ezt elképzelni? Irdatlan számokról beszélgettek, azért kérdezem.
Igen, a légitársaságok logikája ebből a szempontból tisztán piaci. Tehát ők ugye nyitják az újabb desztinációkat, a mi rendszerünk. Tehát a légiforgalmi irányítás.
Ők megnyithatják, bejelenthetik az új útvonalat, hogy anélkül, hogy a légirányítástól, tehát tudnák, hogy van erre kapacitás a légtérben is, nem csak a reptereken?
Nyilván van együttműködés a rendszerben, de azért a légiforgalmi irányítás az jóval lassabban tud mozogni, hiszen légiforgalmi irányítót képezni az nagyon sok idő.
Tehát, nem is mindenki alkalmas rá, tehát még ha szándék lenne rá, akkor sem biztos, hogy mindenki átmegy a szűrőn.
Igen, viszont mi az elmúlt 10 hónapban azon dolgoztunk, hogy különböző technológiai megoldásokat bevezetve, illetve a humán kapacitásunkat növelve, rövid távú intézkedésekkel, mégiscsak azért az össz kapacitásunkat, képességünket növeljük.
Na, ezeket hallva jósoltam én optimistán, hogy sokkal kedvezőbb lesz a helyzet, és ezt már a Eurocontrol is visszaigazolta, ugye a nemzetközi, vagy az európai légirányítási hanem...
Ők felelnek gyakorlatilag az európai légiforgalom összehangolásáért.
Igen. Tavaly kiemelték a magyar légteret egy ilyen gócpontnak, most viszont a a pozitív változások között emelték az idei előrejelzésükben. De akkor nézzük azt, hogy pontosan mi vált, volt, mit sikerült ebben az egy évben.
Igen, ez annyit elérni. Szeretnék, hogy a kollégáim pont tegnap mutatták, hogy jelenleg nem vagyunk benne a top késők között. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy érdem. És ez azért is tudott így alakulni, mert tényleg rengeteg
mindent tettünk. Mert tavaly még időnként benne voltunk.
Igen, ugye? Igen, a tavaly év az azért nehéz igen. volt, de rengeteg mindent tettünk, hál' Istennek annak érdekében, hogy ez könnyebb legyen idén nekünk is, és természetesen.
Ugye sikerült visszacsábítani külföldre távozott irányítókat, és akikért ugye nagy harc van, mert nagyon jó képzettek, és sokan próbálják elcsábítani őket. Erről igen, mit lehet tudni?
Mielőtt ezeket a számokat mondanám, azért azt is érdemes így hangsúlyozni, hogy ebben a szektorban, ahol a legnagyobb forgalom van, ez az átrepülő szektor, itt 117 kollégám dolgozik a nap 24 órájában váltva, de itt olyan jelentős bővülést tudtunk elérni, ami számunkra egy magunk vállát megveregetjük, hogy ezt is sikerült. Tehát 3 olyan kolléga, aki korábban külföldre ment, visszatért. Ezen kívül 9-en elvégezték a képzésünket, ők is most már aktívan irányítanak, és amire szintén nagyon büszkék vagyunk, hogy 13 külföldi légiforgalmi irányítót le tudtunk igazolni. Uh-huh. Ugye látjuk azt, hogy az európai légtér azért nagyon-nagyon telített, tehát ők, nem csak egy tehát magyar
ide,
történet.
Ide költöztek és itt dolgoznak most.
Igen, igen. Nem akartunk senkivel sem gonoszak lenni, hogy mondjuk egy igencsak zsúfolt légtérből vegyünk ki irányítókat, mert az előbb-utóbb az egész légtérben érződik. Úgyhogy pontosan a háború miatti forgalom csökkenés okán tudtunk az északi országokból, Lettországból, Finnországból igazolni irányítókat.
Ja, mert ott nekik egy kicsit kevesebb dolgok
igen,
van
igen,
most.
Igen, ott azért nagyon leesett a forgalom, és megcéloztuk őket, és ők nyitottak voltak arra, hogy itt irányítsanak tovább. Egy gyorsított képzés során megkapják azokat az infókat, amik a magyar légtér irányításához kellenek, és idén-nyáron már ők is ott lesznek a magyar irányítók között.
És milyen szervezési változtatások voltak? Olyasmi rémlik, hogy reggelre több ember van átcsoportosítva, hogy az első körös indulások azok zökkenőmentesen menjenek, mert ott, ha megcsúszik valami, akkor azt elég nagy a fapadosok aránya a pesti reptéren, akkor ők meggörgetik magukkal.
Igen, ugye az egész rendszer úgy néz ki, az egész légi közlekedési rendszer, hogy ha rendben elindul a forgalom a reggeli órákban, akkor kisebb eséllyel borul meg. Ezt mi a Budapest Airporttal összefogva igen csak szigorúan vesszük, és a reggeli indulásokat igyekszünk a időben kezelni. Ez eddig, hál' Istennek, a számaink azt mutatják, hogy ez működik, ez a rendszer, amit kitaláltunk.
Most jön egy kritikus időszak, de ez már független bármilyen fölkészüléstől az időjárás, mert a június az a nagy zivatarzónák kitörésének az ideje. Tavaly extrém sok volt egész Európában, akkor burult ki igazából a bili, akkor volt nagyon sok késés. Időjárás ügyben lehet valamit fejleszteni, vagy ott tenni, hogy valamiképpen mérséklődjenek
a imádkozni a magasságoshoz, hogy kevesebb viharzóna alakuljon ki. Nagyon kívül. Más nem látok ebben.
Igen, tehát az imán kívül azért mi gondolkoztunk egyéb megoldásokban is. A Hungarometttel egy szoros együttműködésbe kezdtünk. A munkateremben, ahol az irányító kollégák ülnek, most már ott ül egy meteorológus is, nézi folyamatosan a radarképernyőt.
Állandóan?
És, igen.
Tehát, hogy tehát nem csak esemény van, tehát mondjuk jönnek zivatarzónák, hanem
igen,
van egy...
Igen, tehát hogy ott ül, és nézi folyamatosan a radarképet, és tájékoztatást ad az irányítóknak, illetve hát ők is tudnak kérdezni tőle, hogy mit lát egy helyzetben, mit javasol. Ez azért is nagyon fontos, mert a klímaváltozás miatt az időjárási, szélsőséges időjárási jelenségek egyre gyakoribbak. És egy pilóta az, ha mondjuk zivatar felhővel találkozik, abban nem fog belerepülni érthető okokból, hanem azt arra kéri az irányítót, hogy adjon neki kerülőútvonalat. Ez úgy néz ki a levegőben is, mint itt a Földön, hogy dugó lesz, és megnő a menetidő. Tehát, hogy nekünk ilyenkor azzal kell számolni, hogy a dugóban rendszert kell csinálnunk, hogy ott a gépek szintén biztonságosan el tudják kerülni ugye, az ivatarzónát. Uh-huh. De ugye a menetrend az feszített, tehát, hogy ha mondjuk egy légijáratnak megkésik vagy egy légijáratnak megnő a menetideje, akkor már a következő fordulót sem fogja tudni időben teljesíteni, és így az egész ilyen dominó elv alapján nagyon könnyen.
Meg lejár a személyzet munkaideje, és akkor újabb, és akkor
igen, a mi részünk ebben az, hogy az irányítónak a döntése, hogy hogyan rendezze a légiforgalmat, minél gyorsabb és hatékonyabb legyen, és pont ebben segít a meteorológia, hogy tudják mondani, hogy oké, itt valószínű egy zivatar, ezt így és így okos elkerülni, mert ilyen irányban halad. Ebben nagyon sokat segít a meteorológus, aki ott ül velük, és azt látjuk az elmúlt hetek tapasztalataiból, hogy ez tényleg működik, tehát ez nem csak egy ilyen percepció.
Na most mégis ugye az van, hogy ezek olyan intézkedések, amelyek ilyen átmeneti hatással járhatnak, ha azt nézzük, ha ugyanilyen arányban dinamikusan bővül a forgalom, akkor nincs mese, több légirányítóra lesz szükség. Erre az időszakra már készül a hungarokontroll?
Igen, jól mondod, ez egy rövid távú intézkedés csomag, amiről én beszéltem, de hosszú távra is lövünk. A célunk az az, hogy 2029-ig 50%-kal növeljük a légiforgalmi irányítói létszámunkat, hiszen látjuk azt, hogy dinamikus forgalom növekedés előtt áll az egész szektor. Úgyhogy ennek érdekében non-stop a toborzásunk. Aki kedvet érez és kedvet kap, az jelentkezzen.
Kihívásnak se utolsó, mert rájön az ember hamar, hogy mennyire nem annyira szuperember, mint amire ő gondolja. Ezt onnantól, mert volt egy ismerősöm jelentkezett hozzátok, és az utolsó körbe vérzett el, de azt mondta, hogy kevés dolog fárasztotta le annyira, mint a felvételi folyamat. Mert szellemileg, fizikailag nagyon megterelő munkáról van szó.
Ez kétségtelen, tehát az irányítók mind fejben, mind fizikálisan ott kell lenniük, hiszen ugye ember életekért felelnek végső soron. De mindenkit arra bíztatok, hogy próbálja ki magát, mert ezek a készségek és képességek lehet, hogy ott vannak benne, és azért egy igazi nemes hivatás ez, amit ők a kezükbe kapnak. Amellett pedig nem utolsó sorban azért elég jó a jövedelem
igen,
is.
Igen, igen.
Meg hát biztos állást jelent gyakorlatilag.
Így van. Ez egy életpálya, hogyha úgy tetszik.
Uh-huh. Oké, hát nagyon szépen köszönjük az információkat.
Még egyet kérdezhetek?
Igen, persze, mondja sem.
És ez meg egy ilyen sajtójelenség, és érdekel a véleményed. Ugye a magyar sajtóban, meg általában a nemzetközi sajtóban a hőbörgés jut el. Ott hagytak nem tudom én hány utas Madridban. 13,5 órája várnak a repülőtéren, mert...
De ez a légitárságon csapódik.
A légitársaságon csapódik le, de ezeknek az embereknek, hogyha mondjuk mi is belekerülünk egy ilyenbe, mit lehet mondani? Hát nyilván az ember életek az első, nem? Tehát, hogy itt nincs mese, nyilván vannak hibák, de hogyha zivatarzóna van, nem fognak azért beengedni repülőgépet a zivatarzónába, hogy ne hőbörögjenek az emberek Madridba, és elhozzák őket a némi késéssel is.
Így van, a légi közlekedésben a biztonság az első, és hogyha ilyen jellegű késések vannak, például, ahogy mondtad, időjárás miatt, ott nincs mese, ott egyszerűen türelemmel kell lenni, mert szerintem az ember élet azért sokkal fontosabb annál, mint hogy adott esetben kicsit megkésve tudunk elindulni, vagy megérkezni. Uh-huh. Úgyhogy én azt tudom javasolni mindenkinek, hogy legyenek türelemmel, hogyha ilyen éri őket, illetve legyenek tudatosak is, hiszen azért a fogyasztóvédelem szerintem sokkal jobban fel van készülve erre már idén, hogy ilyen esetekben mit lehet tenni, és a fogyasztókat milyen jogok illetik meg ebben az esetben.
Májusnak vége, és a májusi számok azok már mutatják, hogy sokkal jobb a helyzet, mint tavaly, ugye?
Igen, hál' Istennek.
Tehát nem csak érzés, amit én a kis saját statisztikámat vezetem, hogy alig van késés, tehát hogy az időjárás kedvezőbb volt egy kicsivel, mert tavaly több volt már, de az ivatar zóna, de hát a június lesz mondjuk itt a főszezon. Hát akkor kívánjuk, hogy így maradjon, és akkor ez a sok-sok intézkedés meghozza gyümölcsét. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést még egyszer.
Köszönöm szépen.
Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója volt a vendégünk.
Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan! Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Babrek Zsolt, igen, lakossági üzletág igazgató van a vonal túlsó végén. Tőle tudok, hogy milyen hangulatban zajlik a hét utolsó kereskedési napja. Szervusz!
Jó reggelt! Üdvözlöm.
Figyelj, nagy volt a kacaj, amikor fölkaptad a telefont. Az árfolyamok mutattak valami vidámságra okot ad?
Kompis parizgatás volt, ide mentünk, megvitattuk a napi híreket, és arról beszélgettünk.
Semmi
extra. Lefogadom, hogy Donald Trump szerepelt valamilyen formában.
Ő is érintett volt, na, tudtam én. Intézkedései, tehát igen, természetesen.
Jó, hát optimista péntekünk van, de a tőzsdei kereskedés egyelőre nem ad okot optimizmusra.
Így van, egyelőre mínusz 400 pontban van az index, tehát lefelé mozdultunk el, 1,6 milliárd forint a forgalom, és hát ez egyértelműen annak köszönhető, hogy külföldön is megfordult a hangulat, ugye tegnap reggel nagy volt az optimizmus, amikor eltörölték a vámokat, aztán ugye megtörtént, hogy mégis felfüggesztették, nehéz ezt követni, azért ezt így...
Ja, megnyugtató, hogy ti se tudjátok, mert mi igen, kicsit kicsúsztunk ebből, hogy akkor most az ítéletnek most csak a felfüggesztése van, amíg nem lesz egy magasabb szintű ítélet.
A felfüggesztésének nem igen. Tudom, tehát ez plusz-minusz, nehéz ezt követni. De mindegy, szóval a piac megmutatja, hogy mi a helyzet, tehát most éppen lefelé mozdultak el, tehát egyelőre a vámok érvényű vannak, illetve hallgattalak reggel titeket, és teljesen egyetértek azzal, hogy egyszerűen kiszámíthatatlanság, tehát ez a legrosszabb a tőzsdének. Nem tudom, múlt héten ki is volt délelőtt, és jó volt a hangulat, minden szép volt, és kérdeztétek, hogy miért van. Én mondtam, hogy azért, mert nem történik semmi. Tényleg ez kell, tehát a piacnak az kell, hogyha kiszámítható semmi extra nem történik, akkor mindenki boldog és jó a hangulat. Abban a pillanatban, amikor elkezdődnek az ilyen ütésváltások, abban a pillanatban lefelé konyul minden. Tehát ennyi.
Aha. Okay.
Tehát mínusz 330 pont, ahogy említettem, nézzük a blue chipeket, nézzük a tényeket. A MOL 0,5% mínuszban van, 3118 forinton, az OTP 0,4%-a van lejjebb 26.910 forinton, a Richter is lejjebb van, 10.380 forint, és az M-Telekom pedig nullában van, 1750 forinton, ahol tegnap befejezte a kereskedést. Még a Budapesti értéktőzsdéről két hír, a Cikk Pannónia és a Dunahaus szépen menetel felfelé, 4%-os pluszban mind a két részvény viszonylag jelentősebb forgalommal, kijött a gyors jelentésük, és mind a kettő jobb lett, mint a várakozás. Tehát miatt van ez a pozitív elmozdulás ebbe a két papírba, ők a kivételek egyelőre a mai napon.
Na, és a forint mennyire parázik rá a Moody's-ra?
Nem annyira. Tehát ugye tegnap volt egy gyengülés, felmentünk 404 fölé, de most megint 403 forint 60 fél, tehát sem ennyire mondhatni. Tehát abszolút, mint hogyha nem is érdekelni, mint hogyha nem is várnánk egy fontos döntést rólunk, de ugye azért a piaci konszenzus az, hogy azért most még nagy változás nem fog történni.
Nem
ugye
lesz, legutóbb. Nem lesz leminősítés.
Igen, egy negatív kilátás, nem szokták ilyen gyorsan dobálni a változásokat, legalábbis egy ideig ez volt a tapasztalat. Meglátjuk, hogy ez így marad, de nem változott mondjuk tavaly novemberhez képest semmi, tehát ugyanazok a kockázatok fennállnak, mint akkor, tehát EU-s pénzek nem jöttek, a kormányzati költekezés azért várható itt a következő egy évben, tehát szerintem az őszi azért érdekesebb lesz, tehát ott azért lehet majd izgulni, hogyha addig nem történik semmi változás.
Oké. Nagyon szépen köszönjük akkor az információkat, és jó munkát.
Hát akkor eseménymentes napot kívánunk.
Igen, akkor lehet, hogy ezt érdemes, igen.
Hát igen, úgy legyen.
Pedig jön a minősítés, már majdnem leminősítés, mondtam, úgyhogy az...
Már a kanyarom túl van.
Igen, de az meg úgyis csak a piac zárás után jön, úgyhogy azért nem kell aggódni, majd csak hétfőn délelőtt. Az meg már nem a te asztalon.
Hétvégén meg már sok minden történhet, lehet, hogy kompenzálódik valahogy.
Jó, köszönjük szépen!
Sziasztok.
Szép napot, szia! Vavreg Zsolt lakossági üzletág igazgató nyitott tőzsdét.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
Millás reggeli.
No, hát na. Hallgatói kérdések.
Figyelj, nagyon sok van.
Egy hallgatóért nagyon lobbiznék.
Figyelj, rakd őket sorra, próbálom nagyon gyorsan megválaszolni, minél több beférjen.
Viki hallgatóért lobbizok, mert ő eddig nem írt, és nem szeretném, hogyha rossz tapasztalatokat szerezne rólunk. Tőled kérdezne Göteborg kapcsán. OCR világbajnokságnak ad otthon a város szeptember 11 és 14 között. Mikor érdemes repjegyet foglalni Göteborgba.
Általában ez a július környéke szokott jó lenni, és nagyokat ugrál. Na most az a kérdés, hogy mekkora magyar küldöttség vagy delegáció megy, mert hogyha mondjuk a félgépet elfoglalja, tehát ha mondjuk 80-90 emberről van szó, most minden, tehát most túldépve ezen az eseményen, általában is ez fontos, akkor gyakorlatilag mindegy, hogy mikor foglalunk, akkor is ugrál össze-vissza, de akkor csak az a kérdés, hogy mit tudom, 30 és 50 ezer között mennyiért foglaljuk. Ha meg éppen nincsen semmi, akkor ez sokkal olcsóbb. Most ránéztem, most 35 ezer forint, alapvetően Göteborgba 15 körül szokott lenni a jó ár, de most is van 10 alatt is, tehát, de nem a pénteki nyilván. Tehát ez a hétvége, ez mindig drágább, tehát itt ez mondjuk szerintem egy 15 ezres a jó ár, de ha, és az, hogy mennyivel lesz magasabban, az attól függ, hogy pont, hogy mennyien mennek erre az eseményre. Alapvetően inkább hazafele utazós, nem annyira a magyarok mennek ki a rokonokat látogatni, inkább ők jönnek az itthoniakat, tehát inkább ez az útvonal hazafele drágább pénteken és visszafele hétfőn, ez egy kicsit segít, nagyjából szerintem egy-két hónap múlva lesz jó. Szerintem azért, ha ez lemegy 15-20 közé, akkor szerintem már érdemes lesz elhovni, úgyhogy érdemes figyelni, legváratlan pillanatokban egyszer csak megnyekkenhet, és akkor meg érdemes lecsapni rá. De az a nagy ugrás, amikor a végén ilyen alapára 10 alá elmegy, az valószínűleg ennél a járatnál nem lesz.
Jó, de jó fejek vagytok, hálás köszönet, úgyhogy már megérte.
Egyet mondok, amit kimentettem magamnak, jó, csak amíg megkeresgéled. De lehet, hogy
Én megtaláltam.
Pont... Igen?
Egy új szolgáltatás a Vizernél, hogyha félig üres gépen átülsz egy másik helyre, mint ahol a beszállókártyán szól, akkor oda pattan a légiutas kísér, és azt mondja, hogy ezért fizetned kell 20 eurót?
Nem, ez nem szolgáltatás, hanem egyszerűen ez egy szabály. És erről láttam, hogy megy a vita, és a többség, néhány celeb kirakta Facebookra, ha jól láttam, vagy megosztogatták.
Hát de te ezt csinálod
nem, nem engedték átülni. Igen, de hogy ez csak a MLD-as ülőhelyekre vonatkozik. Tehát az első sor, gyakorlatilag a nagylábterű vészkijáratú helyekre vonatkozik, annak van külön díja, oda nem ülhetsz át. Azt utána általában, tehát hogy minél hamarabb induljon a gép, azt nem szeretik, és érthető, hogy ha ott mindenki elkezd már a leülés után pattogni. De felszállás után nincsen, tehát megengedik, és akkor át lehet ülni. De mondom, erre tényleg van egy díj. Tehát, hogyha valaki kifizet ezért 20-25-30 eurót egy vészkijárati, egy nagy lábterű helyért, akkor valahol én tökre megértem, hogy nem fér az, hogyha valaki meg csak úgy odaül ingyen, amint látja, hogy maradt néhány szabad hely. Tehát én ezt tökre értem, hogy azt mondják, hogy hát ez a hely, ez sajnos fizetős. De ez, ha jól tudom, akkor csak a nagy lábterű különlegesebb helyekre vonatkozik, sima mezei helyre át lehet ülni a személyzet engedélyével, gyakorlatilag felszállás után meg már nem foglalkozik vele senki, és akkor nyugodtan lehet csereberélni.
Ács Gábortól augusztus eleje 3 fő Velence, mikor érdemes foglalni? Múlt héten 20 ezer volt, a héten már 39.
Hát majd lesz az 15 is.
De mikor?
Mikor? Augusztus eleje?
Augusztus elejére, mikor zuhan be az ár?
No, szerintem egy... Nem hamarosan. Meglepődtek, hogy most így fölpattant, valószínűleg volt egy blogfoglalás. Szerintem ki kell várni, le fog onnan csörögni. Én úgy láttam, hogy miután a Velencébe eleve sokan autóval mennek, eleve most van új szolgáltató, Wizzer beállt a Ryanair mellé, kapacitás megnőtt, én ezt még 7000-ért vettem majd június végére, de az is nagyon magasról jött le. A Genova is 35-ről indult, és most ugyanarra az iskola szünet első napja szombatra most 10-en van, tehát 30-ról 10-re jött le egy hónap alatt. Szóval nem kell ettől megijedni, le fog jönni szerintem.
Oké. Amsterdam augusztus, mivel, mikor a jegyet?
Amsterdam nehéz, mert drága. Ugye lehet menni normális, hagyományos légitársaság áron, ott van KLM-mel, és hát de Eindhoven is drága alapvetően, az elég jól tudják tölteni, Eindhoven is szokt 15-20 ezer alatt ritkán van, plusz ha még kell bármilyen kis csomag, akkor már meg a nem olcsó átjutás vonattal, ami rátesz kapásból egy 20-25 eurót, bejutás a reptérről plusz átgurulás vonattal az 26 vagy 27 szerintem már, akkor már sokszor versenyképes a KLM. Nekem a kedvencem az a éjszakai vonat Bécsből, a Nightjet. Hogyha valaki bírja a strapát és ülőkocsiba megy, akkor az lehet a legolcsóbb és legkényelmesebb, mert reggel ébredsz a belvárosban, Amsterdamban. Nyilván, ha fekvőhelyes kocsival megyünk, akkor az már megdobja, akkor az repülőjegynél is drágább lehet, de legalább már reggel ott vagyunk.
Oké, mindenki hálálkodik és köszönetet mond, ez volt augusztus 4 és 7 között van az út Velencébe, ezt mondta a hallgató. Aha. Hát én most egyelőre...
Érdemes ennyi. Nézni Velencénél mindkettőt, tehát ugye a Treviso is ott van, tehát Ryanair, Wizzair. Wizzair azért jó odafelé, odafele víz, visszafele Ryanair az optimális menetrend alapján, mert hogy velencei bázisú gép csinálja a víznél, tehát onnan elindul hajnalban, innentől visszamegy egy reggel 8 körül indulással, ami nem az a nagyon durva hajnali kelés, hanem az a még vállalható kellemes, és már az egész napunk ott van. Ryanair meg sokszor délután jön visszafele, hogy én ezeket kombinálnám, hogyha nem vagyunk annyira fixen időhöz kötve.
Oké, mást én nem nagyon várjál. Euró, forint, igen.
Mindegy, eltűntek most. Na, én majd végignézem még őket. Ja, a Görögország, a Kefalónia, pont ez az előző. Minden évszak, igen, igen, még ez, igen, igen.
Lefkadára, Kefalóniába gondolta a hallgató szeptemberben vagy október első felében. Bécsi járat nem akadály, melyiket javaslod? Két sziget között a hajó jó megoldása, egyikre menni, másikra
igen,
jönni.
Pontosan ezt fogom csinálni. És vannak olyan autóbérős cégek, amelyiknél minden felár nélkül ez lehetőség, és éppen a Mercury nevezetűnél egyiknél bérled, átkompozol, sőt, még közbelső kisebb szigetekre is át tudsz menni, másikról visszajössz. Kefalónia elég drága útvonal Bécsből, de szerintem érdemes összekötni a kettőt. Szerintem Lefkada még ott pont nem voltam, és az a cél, hogy összejön Kefalónia, benne van nekem a top 10 Görögszigetben, és Lefkadáról is azt láttam, meg hallottam, hogy ott lehet majd. Érdemes mindenképpen őket összekötni. Lefkadára ugye van Pestről járat, Prevezára, Kefalóniára nincsen az Bécsből, de szerintem összeköthető. Sőt, Zakynthosszal is összeköthető. Zakynthosszra is érvényes ennél a cégnél, hogy odáig is jó ez a autóbérlés, hogy egyiken veszed föl és másikon adod le. Zakynthosszról pedig van Pestre is járat, kicsit drága általában, de a három is összeköthető, van egy kis időnk.
Egy utolsó...
Nem annyira szép sziget, magyarok nagy része oda jár, de
egy utolsó 8 hónapos gyerekkel London, na, Göteborg, látod, Stockholm vagy Prága. London a nagy távolságok miatt kérdés, a Svédországban viszont még soha nem voltunk.
Svédországban minden alacsony padlós, tehát most nyilván, hogy hurcolgatjuk a gyerekeket, vagy ha kocsival megyünk, nem tudom ez alapján eldönteni, minden nagyon gyerekbarát Skandináviában, tehát Göteborgban is. De egyébként Prágában elég nagy tömeg van, hogyha a turistás helyekre megyünk, Londonban is el lehet kerülni, de Londonban az emeletes buszra azért nem annyira hurcigáljuk, hát illetve Skandináviával kezdeném.
Oké, ennyi fért már a Millás reggeli műsorába. Schmidt Andi jön a hírekkel, mi elmegyünk hétvégére, de Nesztánál találkozunk azon a szűk körre, aki bejutott oda. Lesz nem ullas, erizd el a hajamat, zsákban futás, lepényevés, csak így, csak most, csak nálunk, megszámítjuk olcsóban, nálam még vannak karkötők, köszönjük, figyeljünk a mikrobiomra, a hétfőn találkozunk, sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.